真的神。
13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Októberben a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.674.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 217.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A 2025. augusztus-októberi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.672.000 volt, 31.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24.000-rel, 2.467.000-re mérséklődött, míg a nők körében lényegében nem változott, 2.205.000-et tett ki. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.493.000 fő dolgozott, 45.000-rel kevesebb az előző év azonos időszakában mértnél. A közfoglalkoztatottak száma 74.000 fő, a külföldön dolgozóké pedig 105.000 volt. A jelentés szerint a 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3% volt, írja a KSH közleménye. Már több mint 10.000-en igényelték az új fix 3%-os kamatozású vállalkozói hitelt, és összesen 580 milliárd forint hitelkérelem érkezett, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára egy sajtóbeszélgetésen Budapesten. Szabados Rihárd felidézte, a kormány október 6-án vezette be a fix 3%-os KKV hitelt. A Széchenyi Kártya program 7 terméke esetén a bevezetés óta már több mint 10.000 hitelkérelem érkezett, és már megkötötte 2330 szerződést, ami 107 milliárd 300 millió forintos kifizetést jelent. Az államtitkár kiemelte, sokkal jelentősebb a kereslet a fix 3%-os hitelre, mint azt előzetesen remélték. Mint mondta, egy éve kezdődött a kamattámogatott hiteleknél a kamat csökkentés, ennek hatására pedig erősebb lett a vállalati hitelkereslet, így bíztak abban, hogy a fix 3%-os kamat népszerű lesz. A közbiztonsági előnyök, vagyis hogy nincsenek Magyarországon illegális bevándorlók, a 2015 óta folytatott konzekvens és következetes kormányzati politikának köszönhetők, ezt jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György szólt az Európai Unió központjának erőteljes törekvéseiről a migrációs paktum életbe léptetése érdekében. Mint mondta, értelmüket veszítenék az erőfeszítések a nemzeti költségvetésből ráfordított munka a határbiztonság érdekében, ha évente 10-20-30 ezer illegális bevándorlót kellene befogadnunk és eltartanunk, fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Átfogó menetrendi módosításokat vezet be a volánjáratok közlekedésében a MÁV csoport december 14-től, csaknem 1000 településen javulnak a közlekedési lehetőségek, tájékoztatott a közlekedési társaság. A módosítások új járatok indítását, meghosszabbított útvonalakat és menetrendi átalakításokat tartalmaznak annak érdekében, hogy a települések és járás központjai között napi 3 pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között pedig napi 2 pár közvetlen járat biztosítsa az eljutást. A főváros és a megyei jogú városok között a 2 óránkénti eljutás biztosítása érdekében bővül a járatok száma Budapest-Hódmezővásárhely, illetve Budapest-Kaposvár között, a szomszédos vármegyeszékhelyek közötti közvetlen kapcsolat biztosítására pedig új járatok indulnak Kecskemét és Szekszárd között. Javul Debrecen elérhetősége Ibrányból és Nagykállóból. A MÁV csoport nem csak a személyszállítási törvény módosításai, hanem a megnövekedett utazási igények miatt is bővíti menetrendi kínálatát autóbusz vonalain, mert a tarifa reform, az ország és vármegye bérletek bevezetése jelentősen növelte a forgalmat számos viszonylaton, közölte a közlekedési társaság.
Az időjárásról.
Vasárnap főként az ország keleti felén marad az erősen felhős vagy borult idő, míg nyugaton a köd és a réteg felhőzet feloszlása után általában több órára kisüt a nap. A keleti megyékben eső előfordulhat, a légmozgás gyenge marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 3 és 7 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
Hogyha családot alapítottak volna, ha gyermekeik születnek, akkor nyilvánvalóan évek múlva, évtizedek múlva a kárpátaljai magyarságnak a számaránya másképp alakult volna.
Szerencsénk van ebben, hogy itt van a magyar ház, egy gyöngyszeme a városunknak és a magyarságnak a közéletében, mert tényleg úgy megyünk oda, és úgy a vezetősége a Magyar Háznak, meg a munkatársai olyan légkört alakítottak ki benne, hogy mintha hazamennénk.
Nagyon sokszor nem kap elég hangsúlyt, és nem beszélünk sokszor arról, hogy mennyi mindent tesz egy férfi. Legalábbis tisztelet a kivételnek, aki valóban megteszi ezt, mert most ez is férfi a válogatja, de a legtöbb férfi 8-10-12 órát is lehúz egy nap, és dolgozik, keményen dolgozik azért, hogy eltartsa a családját. És aztán hazamegy, és azért jobbik esetben még foglalkozik a gyerekekkel, a feleséggel egy picit, és ez természetessé vált.
Jövünk a részletekkel, kérem tartsanak velünk!
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
A Malenki robotban hozzávetőlegesen mintegy 40 ezer magyar férfit hurcoltak el 1944 novemberétől. A Kárpátalján szinte minden családot érintő esemény hátteréről, előzményeiről és a legfrissebb kutatási eredményekről kérdeztük meghívott vendégünket, dr. Molnárdi Erzsébet történészt, a Rákóczi Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének tanszékvezetőjét.
Ennek a tragikus eseménynek a közvetlen előzménye a szovjet megszállás, ami 1944. októberében következik be. Ez az a hónap, amikor gyakorlatilag Kárpátalja teljes területe szovjet megszállás alá kerül, Csapot kivéve, ugyanis ott még zajlanak a harcok, körülbelül egy hónapig. Nos, tehát októberben ugye a szovjet birtokbavétel alá kerül a régió, és gyakorlatilag a bejövetel után körülbelül egy két héttel, 1944. november 12-én, késő esti órákban, éjszaka hozna meg a területet megszálló 4. Ukrán Front katonai tanácsa azt a bizonyos 0036. számú parancsot, amely akkor még egyébként szigorúan titkos, hiszen a 00 az mindig a szigorúan titkosságnak a jelzője, és ez a parancs tartalmazta azt, hogy össze kell gyűjteni a területen élő 18 és 50 év közötti magyar és német nemzetiségű férfi lakosságot, és szigorú katonai fegyveres őrizet alatt konvojokban hadifogott gyűjtő helyre kell őket irányítani. És másnap, november 13-án jelenik meg a Városparancsnokság második számú parancsa című falragasz vagy plakát, amelyet magyar és orosz nyelven ki is nyomtatnak Ungváron, az ungvári nyomdában, és ki fogják ragasztani Kárpátalja különböző településein. Ez a parancs már hirdeti a jelentkezésre való kötelezettséget. Felvetődhet a kérdés, hogy mi volt a különbség a szigorúan titkos 0036. számú parancs és a már hirdetésre kerülő Városparancsnokság második számú parancsa között.
A körítés.
A körítés, így van. Tulajdonképpen az, hogy még a 0036. számú titkos parancsban benne foglaltatik az, hogy mi történik, miért kell összegyűjteni ezeket az embereket, hogy hadifogó gyűjtőhelyre irányítják őket, addig a kifelé történő kommunikációban, a hirdetményben nem szerepel ez, csupán az, hogy jelentkezniük kell a magyar és a német nemzetiségű férfiaknak, a kijelölt korhatár szerepel benne 18 és 50 év között, az, hogy 3 nap adatik nekik erre a jelentkezésre, tehát november 16-áig ezt abszolválniuk kell, és az is szerepel a parancsban, hogy abban az esetben, hogyha nem tesznek eleget a jelentkezési kötelezettségeiknek, akkor haditörvényszék és hadbíróság elé kerülnek. De az ok, a miértje, az nem szerepel a kifelé való kommunikációban.
Ugye talán nem is ismerünk sajnos olyan családot, akit ne érintett volna személyesen tulajdonképpen ez az esemény. Milyen hosszú távú hatásai vannak, vagy voltak a Malenki robotnak a helyi közösségekre, a társadalmunkra?
Rövid és hosszú távú következményei vannak, tulajdonképpen máig érezhető, észlelhető következményei vannak igazából, azt mondhatjuk, hiszen ez egy olyan tragikus intézkedés volt a kárpátaljai magyar közösségre vonatkozóan, amely az egyént, a családot és a közösséget úgy unblock temette maga alá és törte meg gyakorlatilag. Hiszen hogyha a számokat nézzük, és azt mondhatjuk, hogy körülbelül 30 ezerre becsülhető az elhurcoltaknak a száma minimum, és ezeknek legkevesebb az egyharmada, vagy még nagyobb része nem tört vissza, akkor gyakorlatilag ezek olyan számarányok a kárpátaljai magyarság tekintetében, amelynek valóban máigható következményei vannak, hiszen azok az emberek, hogyha itt maradtak volna, hogyha családot alapítottak volna, ha gyermekeik születnek, akkor nyilvánvalóan évek múlva, évtizedek múlva a kárpátaljai magyarságnak a száma más, számaránya másképp alakult volna. Egyrészt tehát ez az egyik hosszú távú következménye. A másik, amely, tehát tulajdonképpen ugye, ha az áldozatokról beszélünk, akkor esetleg érdemes egy szót ejteni arról a fogalmi keretről, amit a Málenki robot áldozatai alatt értünk, kitekintünk a Málenki robot áldozatainak, azokat, akik elhurcoltak és meghaltak idegenföldön, és nem adatott meg nekik a visszatérés lehetősége. Vagy azok, akik ugyan visszatértek, de néhány nap múlva az ott szerzett betegségben...
A hosszú rizs átka.
Igen, meghaltak, vagy visszatérnek ugyan, de lelkileg, testileg megnyomorodva, és már nem élhetnek olyan életet, mint annak előtte. De tulajdonképpen ez mind-mind úgy gondolom, hogy abba a fogalmi keretbe tartozik, amelyet a Málenki robot áldozataiként fémjelezhetünk. És ezekben az emberekben az ott eltöltött évek, az a szörnyűség, az embertelen bánásmód, az emberi megaláztatásnak a különböző stációi, amelyeken ők átmennek, az éhezés, olyan mély nyomot hagyott gyakorlatilag, hogy a visszaemlékezők elmondása szerint, illetve a leszármazottak, a hozzátartozóik, a gyermekeik elmondása szerint tehát nem ugyanaz az ember tért vissza nagyon sok esetben, és ugye a helyzetüket még inkább tovább súlyosbította az, hogy ez egy tabu témának számított évtizedeken keresztül, és ugye tudjuk, a pszichológiai be van bizonyítva, hogy minden traumának a kezelési módja a kibeszélés. Tehát a traumáinkat úgy tudjuk kezelni, hogyha elmondjuk, hogyha beszélünk róla, mert hogyha magunkba folytjuk, annak előbb-utóbb ilyen vagy olyan következményei lesznek. És ugye a visszatérőket, a túlélőket még az a helyzet is súlyosbította, hogy a saját traumáikról nem lehetett beszélni nyíltan, hiszen meg volt nekik tiltva, megfenyegették őket, ugye, hogyha beszélni mernek nyíltan erről, hogyha elmondják az ottani körülményeket, a lágerbéli bánásmódot, a viszonyokat, akkor visszaviszik őket, vagy pedig a családtagjaikat. Ezért egyrészt ez volt az oka, hogy nem beszéltek, másrészt pedig volt olyan, sok olyan túlélő volt, aki azért nem beszélt róla, mert nem a családi berkekben sem, mert nem akarta terhelni ezzel a családtagjait, nem akarta őket elszomorítani azokkal a történésekkel, amelyek neki át kellett esni, túl kellett élni, és ezért magukba folytották. Tehát tulajdonképpen valóban egyfajta ilyen hosszú távú következmény, sőt, még igazából ilyen transzgenerációs traumák is megfigyelhetőek, amikor ezek a sebek átadódnak a gyerekekbe, az utódokba, hiszen nekik a továbbtanulási lehetőség már nem volt olyan, mert meg voltak bélyegezve, ugye a bánásmód az akkori rendszerben, tehát ez mind-mind érződött egyébként rajtuk, illetve hát tulajdonképpen az a szomorúság, amely ugye akár az édesapja, akár a nagyapja, vagy az idősebb bátyja szemében ült még évtizedek óta, ez mind-mind rájuk tulajdonképpen így lecsapódott.
Megrokkant anyukák, feleségekről nem is beszélve. Mi vagyunk az a generáció, aki még találkozhat, és vagy találkozhatott túlélőkkel is, akik semmilyen el tudták mondani azt, amit éltek meg. Kicsit maga az út, amely Erzsébet napján kezdetét veszi, estéjén kezdetét veszi, elmondásból, muzsajból dalolva jöttek szekéren a férfiak, és vonultak a muzsaj Beregszáz Bakta életérőnél, itt látom magamet ezt a képet, amikor elmesélte az egyik túlélő személyesen, és aztán egész adály még nem érkeztek Beregszázba a mai Taras Sevcsenko iskolába, egészen addig még tényleg hitték azt, hogy egy háromnapos munkáról beszélünk, amelyben helyre kell hozni az országot, és ebből hamar kijövünk, és véget ért a világháború mindenki számára, és akkor kezdődött el igazából.
Így van, ez valóban így volt, hiszen ugye az ürügy, a hazugság, amivel összegyűjtötték őket, ez a háború utáni háromnapos jóvátételi munka ürügye volt, hiszen ahogy az előbb is már beszéltünk róla, ugye a kifelé történő kommunikációban, a parancsban, illetve a dobszó útján való hirdetésében a jelentkezésnek, hiszen a kisbíró is kidobolta napokon keresztül, naponta többször is egyébként a jelentkezési kötelezettséget, és nyilvánvalóan az érintettek részéről megkezdődött egyfajta kérdezősködés, vagy érdeklődés, hogy mégis miért kell, hogy jelentkezzenek. És főleg ugye a falvakban az volt erre a magyarázat és a válasz, hogy valóban csak egy rövid ideig tartó kis munkáról van szó, legtöbb esetben a három nap jelenik meg, és hogyha ez letelik, tehát segítkezniük kell igazából a háború után romokban heverő vidék helyreállításában, a hidak, a vasutak, az utak újjáépítésében, és hogyha ezt teljesítik, akkor mindenki visszatérhet a családjához. Volt egyébként még egy ürügy, és a városokban talán inkább ez volt a jellemző, az úgynevezett regisztráció, tehát regisztráltatni kellett magukat, nyilvántartásba kellett vétetni, és sok esetben az volt megint csak a szovjet hatalom képviselőiről, illetve a szervezők, a deportálások szervezőinek a részéről a válasz, vagy az ürügy, hogy azért kell magukat nyilvántartásba vétetni, mert akkor egy igazolást kapnak arról, hogy szabadon közlekedhetnek a szovjet hadsereg által birtokba vett területen. És ugye nagyon sokan megjelennek a regisztrációs pontokon, a regisztrációs helyszíneken, és ott már egyébként megtörténik ugye ez a fajta nyilvántartásba vétel, és ami akkor már gyanússá kezd válni nagyon sokak számára, hogy megtörténik a nemzetiségük szerinti szétválogatás. Ott kezdődik meg, ugye, és aki magyarnak vagy németnek vallotta magát, hiszen a nemzetiséget önbevallás útján állapították meg a legtöbb helyen, valahol el kellett tudni mondani a mi atyánkat olyan nyelven, amilyennek vallotta magát, és aki a magyaron és a németen kívül bármilyen más nemzetiségűnek vallotta magát, hazaengedték vissza a családjukhoz, és a magyarokat és a németeket továbbra is bentartották. És ez az a pont, talán ez az a stációja az elhurcolások folyamatának, amikor elkezdenek azon gondolkozni, vagy elkezdenek ráébredni, hogy itt nem három napról lehet szó, hanem valami sokkal komolyabbról.
Van-e becsült adat arról, hogy kb. Hány embert, hány sorsot érintett ez Kárpátalján?
Becsült adat van, igen. A körülbelül 30 ezerre becsülhető, tehát minimum 30 ezer embert visznek el erre a Málenki robotra, illetve ugye erre a bizonyos idézőjeles háromnapos kis munkára, legkevesebb 30 ezer személyről tudunk. Ennyire becsülhető ezeknek a száma.
Mondjuk egy-két helyszínt, ugye a Tarasz intézményről beszélgettünk, a Kossuth Lajos Líceumban az épületében gyűjtötték a Beregszász városhoz tartozó lakosságot, a járást pedig az előbb említett intézményben. Mi volt utána, hogy a Szolyva az a gócpont, amely gyakorlatilag nagyon sok embernek már nyilvánvalóvá tette a helyzetet és magát, az irányt, hogy hova fejlődnek ezek az események. Miért is mondta Szolyga?
Igen, ugye a beregszászi járási deportálandó személyeket valóban a Tarasz Sevcsenko, mostani Tarasz Sevcsenko iskola épületében, az akkori pénzügyőrség épületében gyűjtötték össze, és ugye a levéltári források egyébként nagyon szemléletesen mutatják be, hogy november 17-én éjszaka Beregszász városában már a lakosság számára kijárási tilalmat rendeltek el. A rokonoknak nem lehetett oda menni, a családtagoknak, a gyűjtőpont, a helyi gyűjtőpont épületéhez sem már, és az is gyanús volt egyébként, hogy a negyedik ukrán front itt tartózkodó egységei erősítést kaptak. Tehát megérkeznek azok az egységek, azok az őrök, akik majd kísérni fogják fegyveresen a gyalogmenetben hajtandó személyeket. És valóban másnap, november 18-án indították útnak Erzsébet estéjén az első gyalogos menetoszlopokat a városból is Szolyva irányába, a szolyvai helyi gyűjtőtábor irányába, ugyanis ekkorára már a Kárpátalját megszálló 4. ukrán front katonai egységei kiépítették a Magyar Honvédség korábbi kaszárnyájából Kárpátalja legnagyobb gyűjtőtáborát, ez ugye a szolyvai gyűjtőtábor lesz, és oda érkeznek majd meg néhány napos gyaloglás után az elhurcolandó személyek. Ugye attól függően, hogy Kárpátalja melyik régiójából indították őket útnak, attól annyi ide tartott az út ugye néhány napig. Az éjszakákat ez alatt az idő alatt, vagy a fűtetlen épületekben, istállókban töltötték, vagy pedig a szabad ég alatt. És ugye nem voltak kellőképpen erre felkészülve, hiszen nem gondolták azt, hogy ilyen körülmények között kell majd lenniük, illetve a helyzetüket az is súlyosbította, hogy a szovjet katonák, a kísérő fegyveres őrök nagyon sok esetben leveszik a kabátot róluk, a felöltőt, a csizmát lehúzzák a lábukról, mert nekik sem volt. És ennek következtében nagyon sokan már megfázva, betegen, tüdőgyulladással érkeznek meg Szolymára, ott pedig még inkább fokozódik ez a helyzet, hiszen a szolyvai gyűjtőtábor nem volt alkalmas arra, hogy ilyen nagy létszámba fogadjon be összezsúfolt személyeket, és ennek következtében valóban helyhiány miatt infrastruktúráról beszélni nem lehetett, higiéniáról beszélni nem lehetett. Ugye élelem mint olyan nem volt, élelem gyanánt ilyen moslékot ettek, vagy káposztalevest, valamilyen löttyöt, amit ugye épp a tábori körülmények között előállítottak. És mindennek következtében a helyzetüket nagyon hamar súlyosbította az, hogy az összezsúfolt tömegben különböző járványos betegségek ütötték fel a fejüket, hastifusz, flektifusz, vérhas, sárgasság, és ehhez hasonló járványos betegségek, és ennek következtében ezrével fognak meghalni a szolyvai gyűjtőtáborban, és kerülnek az ottani tömegsírba.
A végeredmény sok esetben 5-6-7 év, amelynek a kálváriáját elmesélhették a szülők, a gyermekeiknek, unokáiknak, és mi már talán történelemkönyvekből hallhatjuk ezeket a beszámolókat. A héten nagyon sok megemlékezés zajlik, holnap pedig egy nagy szabású konferencia is veszik kezdet itt a Kárpátalja Magyar Egyetemen, illetve koszorúzás 21-én 15 órai kezdett el Beregszázban a Málinkér mellett emlékműnél, de tényleg a Magyar Házban is rengeteg megemlékezés van. Ha tehetjük, akkor látogassunk el a különböző rendezvényekre, mi magunk a rádióban pedig próbálunk hírt adni ezeknek a helyszíneiről, időpontjairól. Sok erőt és áldást kívánok az életükre, munkájukra. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, dr. Molnárdi Erzsébetet történészt, a Rákóczi Egyetem Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének tanszékvezetőjét hallhatták. When has he ever failed me? Not once. When have I ever seen him let me down? And is there any battle he can't overcome? And is there any mountain he can't move right now?
see the walls falling. I will see the waves parting. He's just getting started. Breakthrough's coming, breakthrough's coming. I will see the doors open. I will see the stone rolling. Oh, I know that I know it. Breakthrough's coming, breakthrough's coming. I will see the walls falling. I will see the waves parting. He's just getting started. Breakthrough's coming, breakthrough's coming. I will see the doors open. I will see the stone rolling. Oh, I know that I know it. Breakthrough's coming, breakthrough's coming. I believe that my breakthrough's coming. I believe that my God's not done. And I believe there's nothing he can't do.
Nothing he cannot do.
I believe there's a way he's making. Come what may, I will not be shaking. For my knees I stand upon this truth. My breakthrough's coming.
It's coming.
I believe my breakthrough's coming.
It's coming.
My breakthrough's coming.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
Negyedik alkalommal tartották az egészségügyi előadás sorozatuk záró akkordját a Munkácsy Mihály Magyar Házban, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Munkácsy Alapszervezetének szervezésében. Az elmúlt év programjairól, a helyi közösségben betöltött szerepükről kérdeztük Koronyova Erzsébetet, a KMKS Munkácsy Alapszervezetének elnökét.
Az évünk az átlagosan telt, úgyhogy úgy, mint sok éven keresztül mindig vannak olyan programok, amit évről évre viszünk, és mindig van valami újítás, igyekszünk mindig megfelelni a kihívásoknak, és kihasználni a lehetőségeket. Úgyhogy az év ugye hát ugyanúgy, mint bárki másnak megkeseredik a körülöttünk lévő dolgokkal, de hát mi az a dolgunk, hogy megpróbálunk ebben is helytállni, ebben a szituációban is. A Munkácsy KMKS az 1989-ben alakult ugyanúgy, mint a nagy szervezet, úgyhogy ez alatt a sok év alatt folyamatosan alkalmazkodni kellett mindig, és mindig kihasználni, ami adódott, és az elvárásoknak megfelelő dolgokat csinálni. Úgyhogy most is így volt. Ugye vannak a olyan programjaink, amiket soha nem hagyunk ki, mint a március 15, meg a sztálini terror áldozatai, meg az augusztus 20-a, meg ilyen dolgok. De mindig próbálunk becsippenteni valami újdonságot. Az idén is volt ilyen. Évelején van az elnökségünk Munkácson, az KMKS elnökség, és ott úgy igyekszek meghívni az elnökségi tagokat, hogy közben képviseljék a mindenféle magyar szervezeteket és intézményeket, ami van városunkban, mert hát ugye nagyon szórványban vagyunk, úgymond itt, és össze kell fognunk ahhoz, hogy egy közösséget, magyar közösséget tudjunk futtatni, úgymond, és ellátni. Úgyhogy az évelején ezt megbeszélni szoktuk, hogy mi is, amit tervezünk, mi itt fogunk dolgozni, mit fogunk csinálni, és akkor merült fel ez az ötlet, hogy kéne egy ilyen egészségügyi, most visszatérve a legutolsóra, hogy egy egészségügyi sorozatot indítani, és úgy látom, hogy ennek sikere is volt, mert ugye negyed évente úgy gondoltuk, hogy felkérünk egy magyar doktort, aki különböző, mindenki a saját szakterületéről tart egy felvilágosító konzultációs előadást a Magyar Házban, és ez sikerült is. A nehezebb dolog az volt, hogy én úgy gondoltam, hogy nem csak egyszerűen magyar orvosokat kérünk fel, hanem olyan közéleti személyiségeket, akik azon kívül, hogy praktizálnak, még valamilyen közhasznú tevékenységet is végeznek, mindenki a saját lehetősége szerint, és sikerült, hál' Istennek, 4 ilyen doktorurat felkérni, és úgy láttam, hogy ennek sikere is volt, ez volt, ami újdonság volt az idén. Ugye most az utóbbi időben mindig mondom, hogy kihasználjuk a lehetőségeket, hát itt van ez a Munkácson nagyon nagy szerencsénk van ebben, hogy itt van a Magyar Ház, gyöngyszeme a városunknak és a magyarságnak a közéletében, mert tényleg úgy megyünk oda, és úgy a vezetősége a Magyar Háznak, meg a munkatársai olyan légkört alakítottak ki benne, hogy mintha hazamennénk, és teljesen nyugodtan tudunk ott programokat szervezni, mindig kapunk segítséget, jó tanácsot, támogatást, úgyhogy idehozzuk persze most utóbbi időben már 4 éve vagy 5 éve, nem tudom, működik a Magyar Ház azóta, az ilyen beltéri programokat, amihez egy szükség van egy teremre, azt idehozzuk, és itt volt ez is megtartva. Úgyhogy, na ezen kívül meg ugye az idén például a KMKS minden éven a március 15-ét egy központi rendezvényre kijelölt helyen tartja sorba, és most olyan szerencsénk volt, hogy Munkácson volt a március 15-e a Potheringi emlékműnél, mert amúgy itt van Munkácson az egyetlen igazi csatahelye, nyertes csatahelye, a Potheringen zajlott emlékmű, és ez volt a központi rendezvény, és megtisztelte jelenlétével Ferenc Viktória rendezvényünket, Európai Parlamenti Képviselőasszony, és itt volt ez, és akkor most még a sztálini terror áldozatai, ugye nekünk ez is egy kiemelt helyünk, mert akkor Munkácsra terelték először a magyar és a német férfiakat, és akkor itt volt egy ilyen gyűjtőpont, és akkor innen mentek tovább Szolyvára, és a Rákóczi kastély udvarán van egy emlékhelyünk, a falon fel van sorolva 159 elhunyt munkácsi, de ott van a Matt Péter által készített még 2003-ban készített emlékmű, egy nő, akinek a vállán a törött szárnyú turulmadár tart, és ott szoktunk megemlékezni, ez most vasárnap lesz persze, ilyen csendes koszorúzás a háborúra való tekintettel, de attól függetlenül el szoktak jönni az emberek, mind a két egyházból jön a pap és a tiszteletes, és mondunk egy imát, és koszorúzunk, és a cserkészek díszőrséget és állnak, és lámpásokat gyújtanak. Ez most lesz vasárnap, erre készülünk. Az az igazság, hogy nagyon sok éve szervezem ezt, és nagyobb volumenű rendezvények voltak, ugye a háború meg a Covid előtt, de ennyi engedélyt, amit az idején össze kellett emiatt szednem, még soha életemben nem csináltam. Volt, most kaptam engedélyt a megyei adminisztrációtól, a megyei TCK-tól, a várostól, mindenhonnan össze kellett szednem, rendőrségtől, hogyha ugye van ez az előírás, hogyha légiriadó van, akkor hova szaladunk, mit csinálunk, el kell irányítani az embereket. Az is nagyon jó például, hogy pont a Munkácsi Mihály Magyar Házban van egy bunker, vagyis egy ahova, és ez közel van, úgyhogy ott is vasárnap is nyugodtan oda el tudunk menni, úgyhogy ezt mind köztéri rendezvényt, ezt köteles vagyunk ezt így betartani.
De pont az ilyen nehéz időkben jó arra gondolni, hogy mégis megtartják az ilyen rendezvényeket, és fontosnak tartják. Többek között a kisdiákokról sem feledkeznek el, nem olyan régen két munkácsi iskola is ajándékcsomagokat vehettek át az elsősök.
Igen, ez konkrétan tegnapi napon történt, hogy kivittük ide, és nagy örömömmel mindig ez az egyik, minden éven megkapják amúgy az elsősök ezt a csomagot, ezen kezdő csomagot, és az az egyik legkedvencebb programom, úgyhogy KMKS ugyanúgy minden alapszervezet csatlakozik a nagy szervezetnek a munkájához, és amikor van ilyen akciók, akkor ez az egyik kedvencem, mikor elviszem a gyerekeknek, és kiosztom, és olyan boldogan csillog a szemük, de tegnap pont ez volt, ott posztoltam is, hogy éppen már kiadtuk az utolsót, és a gyerekek éppen nagy kórusba akarták megköszönni, vagyis köszönték meg az ajándékot, és akkor jött már az iskolába kijelölt ilyen rendőrnő, vagy ki, aki szólt, hogy de most már menni kell, és levonultak az óvóhelyre, és lementem velük együtt, megnéztem én is, hogy néz ki az iskola óvóhelye. Hál' Istennek meleg van benne, na de hát azért mégis ugye hozzátartozik ez. És a gyerekekkel kapcsolatban, igen, az idén például még volt egy olyan újítás, hogy a KMKS-nek a tiszacsomai Árpád vezér látogató központban van egy bábszínházat is csináltak, a Csodaszarvas bábszínház, és akkor volt lehetőség, hogy nem mindig tudunk odavinni gyerekeket, de például volt egy ilyen program az idén, hogy 20 óvodába kiutazott maga a Bábszínház, és ott adta elő, és Munkácson is kettő magyar óvodánk van, és mind a kettő óvodába kijött a Bábszínház, ott összeszerelték a paravánt, és egy lelkes óvónőből álló csapat előadta a színdarabot, és a gyerekek nagyon örültek neki. Ez is az idén egy ilyen újítás volt amúgy.
Közeleg az advent időszak, és a karácsony is itt van már. Minden évben a Munkácsi Magyarok Karácsonya programban azért összegyűl a közösség.
Hát ez biztos, ez nálunk a sztár programunk Munkácson. Ezt még elkezdtük 17-ben, azt hiszem volt egy ilyen, az is a KMKSZ alapszervezeti elnökségi gyűlésén volt egy olyan kezdeményezés, hogy volt nálunk régen a Munkácsi Magyarok találkozója, ami már néhány éve elmaradt, de volt belőle 10, hogy kéne még egy, talán őszre, talán egy szüreti bál keretében, de aztán úgy döntöttünk, hogy legyen a karácsony, és akkor el is kezdtük, még akkor nem volt magyar ház, és már az első olyan jó volt, és ez úgy adjuk össze, hogy ugye nem fellépőket hívunk ide, hanem minden magyar szervezetnek iskola, liceum, óvoda, egyházi kórusok, felnőttek, mind hozzák a maguk produkcióját, és akkor közösen nézzük meg egymást, és már negyedik vagy ötödik éve most lesz a magyar házban, úgyhogy már összeült van nekünk egy ilyen bizottságunk, már összeültünk, mert előtte, mielőtt van a karácsony, még meghirdetjük mindig a rajz és alkotópályázatot, amitnek a díjazottai majd karácsonyban kapják meg a díjaikat, és ki is van téve ott, úgyhogy ők már elkezdik lassan behozni a munkáikat, ott vannak díjazva, ott nézzük meg egymást, és hál' Istennek ez egy olyan program, hogy soha nem férünk be, mert már most a Magyarház igazgatója vett még plusz nem tudom hány pótszéket, amit ekkor fognak kirakni, de felhozzuk általában a padokat és az udvarról, és a gyerekek még akkor is a padlón ülnek, és így elférnek, de olyan jó ez a zsibajt, ezt a rengeteget nézni, és akkor évvégén az jön le bennem, mikor ezt így levezetjük, és megvan, mert erre nagyon sokat kell készülnünk, hogy minden nagyon szépen működjön, és az van meg bennem, hogy azért mégiscsak úgy látom, hogy itt van ez a sok ember, akkor mégiscsak van értelme annak, amit egész éven csinálunk, próbálunk, nem minden sikerül, de van értelme az erőfeszítéseknek, úgy látom.
Nagyon szépen köszönjük a feltöltő beszélgetést, sok erőt és áldást kívánunk a munkájukra.
Nagyon szépen
jó
köszönöm.
Jó hallani ezt a rengeteg programot, és jó hallani, hogy él ez a közösség.
Igen.
Minden jót kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
Köszönjük a beszélgetést Korolyov Erzsébetnek, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezet elnökének.
Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
November 19-e a Nemzetközi Férfi Nap. E kapcsán a stábunk hölgy tagjait kértük fel, hogy beszélgessünk a férfiakról a hölgyek szemével. Szerdai adásunkban Vas Magdolna, Bekfi Mária és Répási Eszter fogadták el a felkérésünket. Figyeljetek már, hogyan látjátok ezt a témát? Itt a férfi és női nemek egyenlősége témakörben nincsenek alul reklámozva, vagy alul marketingelve a férfiak, pont ebből a mondatból kiindulva?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés volt. Én nem gondolnám, tehát most attól, hogy most nem beszélünk arról, hogy megünnepeljük őket, én azt gondolom, hogy amit az előbb mondtam, tényleg azért kicsit minden nap férfi nap.
Család vár haza, kifőve az ebéd, vacsora, elétek van téve. A legtöbb esetben azért a nő vezeti a háztartást, a nő takarít, tehát ez azért eléggé ki vagytok szolgálva az év 365 napján ebből a részből. Aztán jön a másik rész, ami nektek szerintem a nehezebb, az a család fenntartás és a biztonság, hát anyagi biztonság és a magának a, nem is tudom, az egzisztenciának a betartása, az meg a ti feladatotok. Szóval ilyen 50-50%-ban megoszlik szerintem.
Így egészséges az egyensúly?
Szerintem igen.
Oké.
Okay. Igen.
Mondjuk én egy picit megcáfolnám a csajokat. Szerintem nagyon sokszor nem kap elég hangsúlyt, és nem beszélünk sokszor arról, hogy mennyi mindent tesz egy férfi. Legalábbis tisztelet a kivételnek, aki valóban megteszi ezt, mert most ez is férfi a válogatja, de a legtöbb férfi 8-10-12 órát is lehúz egy nap, és dolgozik, keményen dolgozik azért, hogy eltartsa a családját. És aztán hazamegy, és azért jobbik esetben még foglalkozik a gyerekekkel, a feleséggel egy picit, és ez természetessé vált. már egy idő után, hogy ez a férfi dolga. Ugye, hogy a nő dolga a háztartás, hogy szerintem ez egy kicsit azért egyformán kellene, hogy legyen kiemelve a férfi feladata is, meg a nőnek is, hogy sokszor lehet a nő többet kap a téren, hogy mert én vezetem a háztartást, én foglalkozom a gyerekekkel, de közben meg ott van a háttérben egy erős férfi, aki mindent megtesz azért, hogy a család biztonságban legyen, úgy anyagilag, mint minden más.
Jó, de mostanában azért, mert egyre több nő is dolgozik.
Persze, hát dolgoznak a nők is ugyanúgy, csak valahogy azt érzem, hogy jobban ki vagyunk, milyen mellé lehet.
Milyennek kell lenni egy férfinak meglátásotok szerint? Milyen azok az ismérvek, amit egy férfi, jó, hogyha a gyerekkorától ez a férfi válás útján felvértez magára, hogy helytálljon a nők mellett?
Húha, tudjátok, mi jutott rögtön eszembe? Régen voltak ezek vagy legalábbis nekem nagymamámnak a konyhájában, ott lógott a sparhelt fölött, vagy a nem is emlékszem már pontosan, hogy mi, vagy az asztal fölött. Emlékeztek ezekre a kivarrott mi ez?
Házi bölcsességek.
Falvédőkre. Uh-huh. A kivarrott falvédők, és nagyon érdekes, hogy szerintem ez akkoriban, ez valószínű, azért is csinálták, például mondom az első szöveget, azért is csinálták nyilván, ha jön majd egy udvarló, akkor lássa, hogy mit szeretne a nő maga. Nem tudom nektek, biztos, hát ti már azért fiatalabbak vagytok jóval, de én nekem konkrétan bevésődött így a retinámba egy, amikor volt egy ilyen szöveg, hogy nékem olyan ember kell, ki kocsmába nem jár el, aki sok pénzt keresen, és csak engem szeressen. Ez így most kapásból ez ugrott be, hogy ezek valószínű azért is voltak, mert ha jött egy udvarló, akkor látta, hogy mit is szeretne a hölgy. Tehát, hogy ezek annyira jók, bár még így kapásból így nem jut eszembe a következő, de biztos, hogy voltak ilyenek, amik ilyen jelzések voltak a férfi felé. Hát milyen legyen egy férfi? Hát én azt mondom, akkor ilyen.
Nekem valahogy rögtön a nyugodtság jutott eszembe, tehát, hogy azért ismerünk rengeteg embert, aki hirtelen harogó, a legkisebb problémánál is már rögtön ideges lesz, kiabál, és én lehetséges, hogy még tudatosan is egy kicsit azt kerestem, hogy ez a nyugodtságot árasztam magából, és a türelmet, mert valljuk be, rengeteg nőhöz rengeteg türelem kell, és most a másik pedig már a beszélgetés elején rögtön eszembe jutott, az a biztonság. És ezt olyan téren értem, hogy nem csak a saját férjem, hogy nyújtson számomra biztonságot, hanem tegyük fel, sétálsz az utcán, mert most 4 óra után sötétedik, és meglátsz egy gyanús alakot, de hogyha a közeledben észreveszel egy ismerős férfit, már sokkal nyugodtabb leszel. Tehát, hogyha például veletek is találkoznék, vagy bárki valakit ismerek, mert ad egyfajta biztonságot, hogy ti erősebbek vagytok, ha kiabálok, odaszaladtok, és valahogy ez a védelmezés.
A kapcsolatban Berekszedben nem olyan rég, néhány nap ezelőtt egy szituációm, két hölgy ült a kávézóm, és odajött hozzá egy igen lepukkant külsejű, vagy csövesnek mondanám, de nem szép szó. Egy úrém is valamiért beszélgetett velük, és láttam, hogy lassan haladtam, és néztem, hogy mit csinál, és aztán láttam, hogy nagyon zavarja már a hölgyeket, és oda mentem az úrjára, és mondtam, hogy most határozottan húzzon el, és a két hölgy annyira megköszönt, annyira majdnem tényleg nagyon látszott a szemükön, hogy megkönnyebbültek és örültek, hogy valaki észrevette, hogy egy másik férfire volt szükség ahhoz, hogy ez a szituáció legyen ennyire kellemetlen és kínos számukra.
Igen, ilyesmire gondoltam, igen.
Kell a lovagiasság?
Igen. Igen, igen, én nagyon szeretek nőnek lenni, nagyon szeretem, hogyha érzékeltetik, hogy nő vagyok, tehát én nem vagyok ez az erős, független nő, hogy nekem nincs szükségem senkire, se a saját férfitársamra, se a munkatársaimra, mint ti férfiak, hanem épp az, hogy de én lány vagyok, aranyos vagyok, kedves vagyok, hercegnő vagyok, bánjatok velem így.
Sok mindenbe kapcsolódtam Eszterhez, amit mondott, és valóban én is azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a férfiak egy-egy adott krízis helyzetben meg tudnak oldani dolgokat. Tehát én visszaemlékszem, amikor kezdő szülőnként 37-2-3 volt a csecsemő babánk láza, akkor én pánikba estem, és mi lesz, és akkor mondjuk az én férjem ott volt, és egy biztonságot adott, megnyugtatott, hogy jó, nem lesz semmi probléma, ez is ez fog történni. Tehát valóban az a fajta biztonságos nyugodtság és türelem, amit adott esetben tudnak adni, és jó, hogyha tudnak adni, mert nagyon sok ember nem tud, de akkor az megadja az egész légkört szerintem a családba, hogyha az apa is nyugodt, és hozzá bármikor lehet fordulni, vagy a férj is az. Úgyhogy én is a nyugodtságot, és ezt a hát cselekedni való képességet tudnám kiemelni, ami nagyon fontos.
Nyilván, hát most az az igazság, hogy az, nem tudom, én nekem nagyon-nagyon sok minden eszembe jut így hirtelen, és nem is tudom, hogy melyiket mondjam leginkább. Tehát most beugrott az is, hogy azért a férfiak hajlamosok azt mondani, amikor mit tudom én, valamit úgy megcsinálnak, és azt mondják, hogy na milyen ügyes voltam. De én azt gondolom, hogy ha már egy férfi azért a részért is hálás, vagy, tehát nem a hála a jó szó, hanem de mégiscsak a hála ugrik be rögtön, hogy azért van egy feleség otthon, aki tényleg helytáll házi munkában, gyereknevelésben, és ezt nem azt mondom, hogy most minden nap oda kell hajolni, és azt mondani, hogy jaj, de köszönöm, hanem ha csak egy ölelést, vagy egy szálvirágot kap egy-egy nő, és ez nem csak március 8-ra, mert ugyanúgy ő is nyilván dolgozik mellette, és még házi munkát is végez, és még gyereket is nevel, akkor szerintem ez kap egy-egy szálvirágot, mondom, nem csak nőnapon, akkor ez már nyilván a férj részéről is egy hálát jelent, és megmutatja azt, hogy tiszteli és szereti. Meg szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy tudja támogatni oldalról. Tehát, hogy tiszteli, támogatja például abban, amit ő is tesz, akár a munkájában, akár az otthoni tevékenységeiben. Szerintem egy férfi, ugyanúgy, ahogy a nő is akkor tud igazából csillogni egy kapcsolatban, ha a férfi felemeli. Okay. És ez szerintem fordítva is ugyanígy van. Tehát, hogy beszélhetünk ott itt most külön arról, hogy milyen a nő, meg milyen a férfi, de én azt gondolom, hogy ők egymástól lesznek nő, igazán nők, és a másiktól leszünk igazán férfiak. Tehát, hogy ez valahogy szorosan szerintem összekapcsolódik. És én ezért próbáltam ezt pont ezt mondani, hogy valószínű ugyanígy van, hogyha egy nő odafigyel és támogatja a férjét, akkor úgy tud akár a szakmájában, akár az otthoni családi létben is felemelkedni. Hogy annak érzi magát, hogy férfinak érzi magát, vagy nőnek érzi magát, de ez mindig a másik nemnek a része, hogy ezt megmutassa a másik számára, hogy te tényleg férfi vagy, és hogy te tényleg nő vagy.
És ez csak annyit csatolnék hozzá, mert bennem van, és ki akarom mondani, hogy annyira sokszor már gyerekkorban is teljesen más elvárásokat fordítanak a kisfiúk felé is, mint a lányok felé. Hogy ő ne sírjon, katona dolog. Sokszor emiatt talán nem tudják majd felnőtt korba is ugye elmondani azt, amit igazán éreznek, és anyaként is milyen férfit nevelünk. Szerintem így a férfi napon lehet a kisebbik férfiakról is érdemes szót ejteni, hogy ugyanúgy az anya és az apa felelőssége is az, hogy majd felnőttként milyen férfi lesz az a kisfiú. Hogy ki fogja nyitni az ajtót a hölgyeknek, lovagias lesz-e, vagy biztonságot tud-e nyújtani. Úgyhogy ez is rajtunk múlik szerintem, hogy milyen férfiakat és milyen nőket is nevelünk. Úgyhogy érdemes erre is odafigyelni.
Nekem férfiként az a ijesztő, és egyébként statisztikák és szakemberek által is igazolt életkép, az mindig kicsit megijeszt, megzavar, hogy a világon az összes, megnézzük a mai világnak a publikálásait, a marketing, vagy a világ, hogy mit mond a férfiról, 10 esetből szerintem 7 esetben negatív dolgot. A filmekben ő az erőszakos, a férfi a durva, a férfi az alkoholista, a férfi, aki otthagyja az asszonyt, a férfi a minden nemű szempontból. Az esetek jelentős százalékában a férfi az, aki a kommunikációban, vagy a médiában negatívan hangsúlyoz. Közben, ha megnézzük a statisztikákat, akkor viszont nem teljesen ennyire egyértelműek ezek az eseteknek aki a hunyó a történetben, és így férfiként mindig azt mondja, hú, hát ennyire rosszak vagyunk, hú, hát ennyire minden esetben mi vagyunk a gonoszak és a rosszak, és ez, tényleg ez lesz a én végem is, vagyunk.
Nem kell minden sztereotípiát magadra
venni. Ezek vannak a sztereotípia.
Igen, ott vannak, és ezt érzem, és úgy találkozom ezzel, nem azért, mert egyrészt jelentős százaléka nem igaz, hanem azért, mert mintha ezt sugalná a világ, a mese, a tévé, a hírek, hogy a férfiak minden esetben a hunyók. Ezt hogyan látjátok? Ti éreztek ebben ilyet? Vagy csak ezt én gondolom így?
Holott ott van az érzelmi bántalmazás is, hogy sokszor a nők nem testi bántalmazást alkalmaznak, hanem nagyon sokszor a férfiakat úgy bántják, hogy szóval, vagy csendelveréssel, ugye, hogy nem szólnak hozzá például. Tehát nem megoldják a konfliktust, hanem hanem akkor valóban több napig is nem szólnak. Tehát ez is mindegy a bántalmazásnak egy formája, úgyhogy erről sokat lehetne beszélni, de valóban lehet az, hogy sokszor nincs kiemelve a férfi, hogy igazán ebben szerintem lehet igazság, hogy kevesebbszer dicsérjük meg a férfiakat, mint amennyire elvárjuk, hogy minket dicsérjenek meg ők szerintem. És ugyanúgy nekik is jól esne az, hogyha azt mondanák, hogy ügyes vagy, vagy büszke vagyok rád, vagy melletted állok. Tehát ez, amit Magdi is mondott, hogy kölcsönösségen kell, hogy alapuljon egy kapcsolat.
Nem tudom, én nekem például ez, amit mondasz, Zoltán, nem tudom, hogy ők mindig a rosszak. Valahogy nekem nem ez ugrik be a férfiakról, nem tudom miért. Tehát ez, én ezzel értem, hogy ők vannak így kirakva így a rossz oldalra, de nekem ez ennyire nem erős, mint ahogyan ezt te így elmondtad. Lehet, hogy vannak dolgok, amikor így ezt érzed, vagy ezt látod, és ez folyik. Nem tudom, nekem ez ennyire erősen ez nincs meg, hogy csak ők a rosszak. Én mindenkinek csodás napot kívánok, és én azt kívánom most minden férfinak, hogy tudjuk ezt most mi nők számotokra megünnepelni ezt a napot, és legyen nagyon csodaszép napotok, és tudjanak a nők ne csak ezen a mai napon, hanem a többin is felemelni titeket.
Ripás Eszter, Bekfi Mária, Vas Magdona, köszönjük szépen a beszélgetést itt a Férfiak Napján, áldott napot, és örülök, hogy vagytok nekünk.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
Ablak. Az Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Cages into the wide open spaces, we are free, free as a bird on the wind. No prison wall can contain us, your beating heart makes us fearless. We are free, free as a bird on the wind. Love cannot be tamed, you shatter every chain. You take us to greater shores.
freedom and your begin. With you we're dancing.